Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam dr. Téglás Péter, köszöntelek.
Szervusz, jó napot kívánok!
Látom előtted a kötetet, és mindenféle aktualitás kapcsolódik hozzá, akkor úgy vélem, hogy ma könyvet hoztál.
Ez pontosan így van, 2023-at írunk ennek a felvételnek a rögzítése kor, és 2023 év nagyon nevezetes abból a szempontból, hogy 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor. Hát reméljük, hogy ekkor született, mert Petőfi Sándorral kapcsolatban csak két időpont bizonytalan, a születése és a halála. Na most, hogy mindjárt rögtön a közepén kezdjük, Berényi Anna Petőfi című könyvét ajánlanám, Petőfi Sándor regényes életrajza, és azért ezt a viszonylag kevésbé ismert munkát ajánlom, én most itt elsősorban és mindenek előtt a fiataloknak szeretnék segíteni. Petőfi megismerésében. Petőfi annyira bonyolult. Költészete, annak ellenére, hogy végig és következetesen és mindig az egyszerűségre törekedett, és ez a csodálatos a költeményeiben, de hát azért az a hatalmas életmű, ez a nagyon rövid élet alatt, az a hatalmas életmű, itt említem meg, 900 verset írt, körülbelül 6 év alatt.
Férjem és nagy kedvence mondta, hogy Shakespeare formátumú emberük,
igen,
ha megérte volna.
Módon, hát egyébként aztán nagy lelki rokonság is van közöttük, ugye, mert ő aztán Shakespeare-t is értett, fordított, és hát Shakespeare-t is alapul vette, mondjuk az Őrült című versében, ugye, tehát a Lír királynak az udvari bolondjából eredeztette ezt a gondolatát. Tehát a lényege az, hogy 1823-at írunk, na most az, hogy mikor született, hogy most előző nap született, december 31-én, vagy január 1-én, tulajdonképpen közömbös. Az biztos, hogy január 1-én írták az egyházi anyakönyvbe Kiskörösön Petrovics Sándor születését, ekkor rögzítették, és ugye a keresztelése is tulajdonképpen evangélikus volt. Na most tegyük hozzá, hogy a Petrovics Sándornak hívták. Miért hívták Petrovics Sándornak? Azért, mert nem magyar volt. Tehát etnikailag nem magyar volt, hanem szlovák volt. Tóth a korabeli. Tóth volt az édesanyja, Rúz Mária. Tóth volt az édesapja, Petrovics István, aki még az is elképzelhető, hogy Rácz, azaz szerb vér is folyt az ereiben. Ugye Magyarország sajnálatos módon ebben az időszakban különösen fájdalmas módon van lemaradva Európa fejlett országaihoz képest, tehát jobbágyrendszer van, az infrastruktúra az gyakorlatilag nulla, borzalmas a szegénység egyes tájakon, de nem Kiskörösön, és nem a Petrovics családban. A Petrovics család jó módban él, mert az apa egy kitűnő mészáros, bérleményei vannak, ingatlanai vannak, Kiskörösön, Kiskunfélegyházán, szabadszálláson, és nagyon sok mindent megengedhetnek maguknak, és tulajdonképpen ez az az időszak, amikor ugye szlovákul beszél az édesanyja Rúz Mária. Tud magyarul, de rosszul. Nagy valószínűség a Petrovics István se beszélte a magyart, az irodalmi magyart, és valami miatt az apa úgy gondolta, hogy magyarnak kell nevelni az ő fiát. Na most ugye ebben az időben ez azért nem volt ennyire kézenfekvő. Hungarikuszok voltak, tehát nem számított az etnikum, itt inkább a vallás számított. Azért ugye a nemzeti öntudatra ébredés ebben az időszakban erősödik föl Magyarországon, hogy ki a magyar, ki a nem magyar. Ő valamilyen okból kifolyólag azt mondta, hogy tanuljon már meg ez a gyerek rendesen magyarul. 5 éves korában elküldte Kecskemétre tanulni. Hát az anya szíve az persze ebbe beleszakadt. Hát 5 éves gyereket, hát most arra gondolok, hogy az én unokám is 5 éves, és elküldenénk Kecskemétre tanulni, és akkor valamelyik rokorra rábíznánk, hogy hát azért majd úgy ne felejtsé enni adni, meg hát egy picikét gondoskodjál róla. Tehát azért ez egy egészen döbben, és akkor hazajött ugye a szünetben, és akkor mondta, hogy édesanyám, kérök kenyeret. Úristen, hát ez a gyerek ugye a délalföldi
tájszólást
tanultak, akkor áttették egy másik iskolába. Tehát a lényege az, hogy Petőfi nagyon-nagyon sok iskolába járt, valóban szét is feszítené azokat a kereteket, ami egy könyvismertetőbe belefér. Ez a könyv azért jó, mert egyszerűen korszakolva, rövid fejezetekben dolgozza föl Petőfi életét. Viszonylag keveset foglalkozik a költészetével, mert ha költészetével, ne talán verselemzésekkel, mondjuk a lírával, a bordalokkal, az epikus költeményekkel foglalkozna, az meg a könyvnek a kereteit feszítené szét, hisz vannak olyan fantasztikus művek, amelyek ezt egyébként megteszik. Ugye Petőfinek a sorsa nagyon-nagyon különösen, nagyon nehezen alakul. Tehát ugye a szülők tönkre menne, anyagilag az apa tönkre megy, nagyon fájdalmas dolog. A teljes vagyonát elveszíti. Nem tudja tovább szponzorálni a fiának a tanulmányait. Egyébként pedig a fiával, akire nagyon büszke szeretne lenni, van egy öccse is egyébként, egy István nevezetű öccse, nagyon büszke szeretne lenni az első szülött fiára, hát tanuljon és legyen belőle kántor, vagy valamilyen nagyon-nagyon
valami komoly, rendes a korabeli
megbecsülésnek igenis tárgyát képező foglalkozása. De ez a gyerek, ez meg elkezd komoly érdeklődést tanúsítani a színjátszás iránt. Hát annál lenézettebb foglalkozást, mint a komédiások, akik ekkor szekéren járják az országot, és borzalmas, hogy miken mennek keresztül, vagy esznek, vagy nem esznek, a jelmezeik, meg a díszleteik kopottak. Ezt az életmódot választja, vándorló életmódot választ. A korabeli királyi Magyarországot gyakorlatilag keresztül Kassul bejárja. Tehát 20 éves korára bejárja az egész országot, külföldre szem Grazba jut el, meg talán Zágrába jut el, ami persze abban az időben már, mint Zágrába katonaként egyébként a Magyar Királyságnak része, de ugye rögtön van egy olyan indítatása, 20 éves korára van egy olyan élményanyaga, ami nagyon keveseknek, hozzáteszem nekünk sem, ismerjük mi annyira a saját országunkat, mint ahogy ő, hogy egyetlen szál ingben novemberben fölgyalogol Debrecenből Egerbe, és majdnem megfagy, majdnem éhen hal, akkor elmegy katonának, ugye ott borzalmas körülmények vannak, abban is majdnem, hát ez egy vékony pénzű ember, egy alacsony termét,
alacsony termetű testalkatú.
Tehát ezeket a fizikai megpróbáltatásokat nagyon nehezen bírja, és hát ugye azok a furcsaságok, hogy ez itt állandóan firkál különböző lapokra, mit firkál, meg mit olvasgat. Na most természetesen ugye ez a nagyon-nagyon súlyos küzdelem után azért az ő életében is bekövetkezik a felemelkedés. Nagyon röviden mondom, csak hát ugye Vörös Marti az, aki hát ugye lényegében őt fölfedezi, és hát az irodalmi, az izmosodó irodalmi közéletbe lényegében bevezeti, és hát ugye 6 év alatt végigmegy ezeken a műfajokon, és 900 verset ír, amely 850 az, amely lényegében megmaradt számunkra.
Petőfi születésének 200. évfordulója kapcsán egy nagyon különleges életrajzi művet ajánl nekünk dr. Téglás Péter, Berényi Anna Petőfi című művét. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk Berényi Anna Petőfi című életrajzi munkáját, hiszen Petőfi születésének 200. évfordulójába léptünk 2023. január 1-én. Dr. Téglás Péter ajánlója, ugye azért avval indult, hogy nem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy nem született esetleg előtte december 31-én, de hát ez nem is annyira lényeges, én azt gondolom, egy olyan csodálatos emberről és egy olyan csodálatos életútról beszélünk. A könyv, ahogy említetted, kifejezetten inkább az életrajzával foglalkozik, mint a költeményeinek az elemzésével, de így is elég vaskos és elképesztően izgalmas.
Na most rögtön mindjárt magyarázatot kell adnom nekem arra, hogy hát miért nem fajsúlyosabb irodalmakat ajánlok. Az ezredforduló egyik legavatottabb, legautentikusabb, legmélyebbre hatoló Petőfi könyve, Kerényi Ferencnek Petőfi Sándor élete és költészete, egy monográfia, hát ez azért egy szakkönyv. Tehát most azért ezt kegyetlenség volna azt mondani a gimnazistáknak, hogy álljál neki, édes gyerekem, és akkor ezen keresztül rágd át magadat, és légyszer szeresd meg Petőfit és a költészetét. Lehet, hogy ellenkező hatást érnénk el. Tehát van egy ilyenféle opportunizmus bennem, hogy talán kezdjük azért Petőfit Berényi Anna sokkal könnyebben emészthető, egyébként nagybecsű munkájával. De hát ugye Petőfi Sándor, aztán ugye felsoroltam azokat a műfajokat, amelyeken belül óriásit alkotott. Beszéltünk ugye a születéséről, ugye a költészetéről, szerelmi költészetéről, és hát állandóan szerelmes volt egyébként. Tehát állandóan szerelmes volt, tehát tudott úgy szerelmes lenni, hogy az illető, akiben szerelmes volt, erről nem is tudott.
És aztán, ez az oldal kifejezetten kedves számomra, én is fiatalkorban mindig mindenkiben szerelmes voltam, titokba természetesen. Tehát hihetetlen, hogy előttünk áll ez a fantasztikus Shakespeare formátumú, nagyságú költő, a maga alig 150 centiével, vékony donga, színésznek ment, amikor a papa megőrült ettől. Tehát egy hihetetlen az a lázadás, és folyton szerelmes, elképesztő.
Na most azért tegyük hozzá, hogy azért nem volt egy könnyű természet. Lobbanékony volt, szókimondó volt, időnként durva volt. Néha nehezen tette lehetővé a környezete számára, hogy szeressék őt.
Nagyon finom a megfogalmazás.
De az biztos, hogy tehát az 1840-es évekre országos híre lett. Tehát ilyet, hogy 20 évet alig meghalt fiatal embernek több kötete jelenjen meg, számos verse jelenjen meg, hát azért ez abban az időben azért példátlan volt, még egy Vörösmarty formátumú költő számára is. Aztán hát ugye eljött a Júlia szerelem, Szendrey Júlia szerelem időszaka, csodálatos versek születtek is ebben az időszakban, és hát kérem szépen torlódtak az események, kitört a forradalom és a szabadságharc, amelyben Petőfi nagyon sajátos módon vett részt, mert hát még ugye a békésebb időszakban megpróbált szabadszálláson képviselővé választatni magát, hát ennek szörnyű következményei lettek, nem, hogy nem választották meg, hanem majdnem agyoncsapták, hogy ő nem a népet kárhozta, hanem ámítóit, félrevezetőit.
Én egyébként egyetértek vele.
Ezek a sorok egyébként talán ma is aktuálisak. Lényeg, hogy aztán részt vett a szabadságharc eseményeibe, és hát ugye a halála is nagyon-nagyon különös. Meg kell, hogy említsem azt, ami engem bánt, ez a 90-es évekbeli Bargunzinban, Szibériában elvégzett kutatás, amely én úgy gondolom, hogy a nagy semmire fordult ki, tehát a Magyar Tudományos Akadémia nem fogadta el ennek az eredményét. Miről van szó? Tehát itt emberek azt állították, most én nem is akarom őket nevesíteni, hogy Petőfi 1849. július 31-én Fehéregyházi csatában nem halt meg Segesvár környékén, hanem az orosz hadsereg fogságába esett, és elhurcolták Szibériába, és hát még hosszú éveken keresztül ott alkotott, és akkor ugye ott föltúrtak valami sírokat is, rámutattak az egyik csontvázra, hogy már pedig ez Petőfi, amiről aztán ugye a tudományos vizsgálat bebizonyította, hogy egy női tetem. Tehát ez egy halott gyalázás is. Petőfinek meg kellett halni ahhoz, hogy Petőfi az legyen a magyar lélek számára, ami. Ő neki meg kellett 26 évesen, 26 és fél évesen meg kellett ott halni. Tehát ezt én magam sem tudom elfogadni. Van egy irodalomtudós, egy tanár, Reisinger Jánosnak hívják, aki rendkívül avatott és szuggesztív verselemzéseket végez Petőfivel kapcsolatban. Óriási nagy humán műveltsége van, rám nagyon nagy hatással van, én véghallgattam az Aszódi előadásait, most ugye a Brassói Televízió számára, nem is tudom, hogy hány, talán 30 epizódból álló elemzést végez, és mindegyik nagyon helyén való. Én számomra nagyon hangsúlyozom, nem tudom, hogy ki vélekedik ettől eltérően. Őrá támaszkodtam, és egy kicsit meg is rémültem, hogy hát dehogy fogok én bele egy vers elemzésbe, nehogy összehasonlítsanak Reisinger Jánossal, nyilván nem állnám ki az összehasonlítás próbáját. Na most az időnkben belefér egy 4 perces verset, mondatot el Brassóban egy idős erdélyi színésszel. Én a magam részéről mindig is nem csak a bordaloknak voltam nagyon a kedvelője, a tájleírásoknak, nem csak a Tiszánál, az Alföld és a többi csodálatos verseinek, hanem a gondolati költészetének. Tehát ugye a szabadság iránti folyamatos és égő vágy iránt, és a magyar történelem és a magyarság sorsának fölvállalása iránt, és ez nem egy bornért magatartás volt, tehát a Csárda romjai című verset, én úgy gondolom, hogy viszonylag kevesen ismerik. Na most ez az idős színész fantasztikusan adta ezt elő, és hát hogyha ez belefér a mi műsorunkba, akkor én ezt lejátszanám.
Petőfi Sándor, a Csárda romjai. Te vagy ó szép Alföld végtelen rónája, lelkem legkedvesebb bulató tanyája. Az a görbe felföld hegy és völgyeivel könyv, melynek szántal alapját forgatni kell. De te Alföldem, hol hegy után hegy nem kél, olyan vagy, mint egy nyílt, felbontott levél, amelyet egyszerre által olvashatok, s vannak beléz írva szép nagy gondolatok. Nincs sajnálom én, hogy egész életemet pusztákon töltenem nem lehet. Itt szeretnék élni a puszták közepén, mint Arábiában a szabad beduin. Puszta, puszta, te vagy a szabadság képe, és szabadság, te vagy lelkem istensége. Szabadság, Istenem. Még csak azért élek, hogy egyszer talán érted halljak meg. A síromnál érted onthatom véremet, meg fogom áldani átkos életemet. De mi es? Sír, halál! Hova nem kerültem? Nem csoda, mert romban előttem. Nem váromladék ez, csárdának romjai. Ha nem hiszem, azt az idő nem keresi, melyik milyen épület, várja vagy csárda, ennek is, annak is rálép halára. S hová az idő lép, omlik, ha kő, havas, és neki semmi nem alacsony, nem magas. De hogy van, hogy a csárda kövekből épül-e, hol az kőtermésnek nyoma sincs körül-e? Itt régente városa vagy falu állott, míg nem nyögte hazánk a török rabságot. Szegény Magyarország, szegény édes honom, de sokféle bilincs volt már lábaidon. De hajdani város feldúlt az oszmán, kőkövön nem maradt, csak az Isten házán. Templom maradt meg, de az is betegen, hogy a pusztulásnak gyászolója legyen. És gyászolt is a templom több hosszú századot, még végre bújjában össze nem roskadott. Hogy haszna nevezten széthullott kövének, belőle helyen csárdát építének. Isten házából csárda. És miért ne? Ott léleknek, testnek szolgálj tenyhére. És nem úgy részünk-e a test, mint a lélek? Egyenlőn kedveznünk-e mind a kettőnek? Isten házából csárda? És miért ne? Ott is, itt élhetünk Isten kedvére. Láttam én csárdákban tisztább szíveket már, mint kit naponként lát térdelni az oltár. Csárda, eldől csárda. Mikor te benned, utasok pihentek, utasok vigadtak, utasok pihentek. Fölépít tégedet újra képzeletem, és vendégizet színről színre szemlélhetem. Itt görcsös botjával egy vándorló legény, a zsíros subában egy pár szegény legény. Hosszú szakállal üveges zsidó, amott egy drótos tót, s több ilyen borozó. S hát a szép csaplárné fiatalságával mostan ölelkezik egy hamis deákkal, kinek a borkissé megzavart a fejét, de a szép megyecske még jobban a szívét. S hol a vén csaplár, hogy azért föl nem pattan? Künn a kazal végén álmodik nyugodtan. Kazal végén? Kazal végén akkor, most már lenne a sírban. És a szép fiatal megyecske is ott van, s a hamis deák, s mindkik borosztak, valamennyien már rég porladoznak. A csárda is vénült, vénült és loskadott, leüté fejéről a szél a kalapot, a födelet. Eképp áll most hajadon fővel, mintha az urával beszélne, az idővel. És kérni alázattal, hogy kissé kíméje, hanem sikeretlen esdeklő beszédje. Dűledez, dűledez, félig ismerni csak, melyik volt az ajtó, melyik volt az ablak. Még ás emelkedik az éghez kéménye, mint a haldoklónak utolsó reménye. Pincéje beomlott, a kút is mellette, onnan az ostorfát valaki elvitte. Csak az ágas és a gém van meg épségben, egy mogormas has ül a gém tetejében. Legmagasabb hely a pusztán a gém vége, azért ült fel a sas, onnak tetejébe. Fönnül és maga elé bámul, mintha gondolkodna a múlandóságról. Fölötte lángol a nap, az égnek ifja, kebelét a szeretem dúlja, szeretője, ki epedve néz rája, déli báb, a puszták szép tündérleánya.
Sajnálom egyébként, hogy ezt a hallgatók ugye így nem látták, mert itt nem csak a hang, hanem a gesztusok, az előadás, az átélés is csodálatos ennél az idős színésznél. Minden további nélkül meg tudják nézni a YouTube-on. Reisinger Jánosnak rákeresnek a Petőfi elemzésekre, és ott ezt nyilvánvalóan meg fogják találni. Na most még egy dolgot, amire nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, hogy természetesen ugye az általam ajánlott Berényi Anna féle könyv mellett 1967-et követően, hát ekkor volt a kiegyezés. Nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon elmélyült munka született Petőfi életével, költészetével kapcsolatban, de hadd tegyem hozzá, hogy 67 nem volt az ő megítélésében olyan éles cezúra, mint másokéban. Tehát ugye 67 lényegében a függetlenségünket hozta el, egy kiegyezést a Habsburg hatalommal, minden üldöztetés és politikai üldöztetés megszűnt. Petőfi, hogy ezt a triviális kifejezést használja, mindig minden hatalom számára egy úgynevezett forró krumpli volt. Tehát ez a lázadás, ez a féle feszültségkeltés, ami költészetéből és személyiségéből áradt, azért ez mindig aggasztott. Lehet, hogy jelen időben is mondhatom, mindig aggasztja az aktuális hatalmat. Nagyon komoly munkák születtek, 1923-ban ugye Horváth János csinált először egy átfogó Petőfi monográfiát. Mai napig azt mondják, hogy nehezen meghaladható megállapításai vannak. De hát Íj és Gyula írt 30-as évektől kezdve Petőfiről. Én ugye rendelkezem a kötettel, 1967-ben adta ki ő utoljára, amikor hát az időközi változásokkal, betoldásokkal összeszerkesztette a munkát. És megint csak Reisinger Jánosnak a megállapítására hagyatkozom, aki fölhívja a figyelmet arra, hogy az ezredfordulót követően Kerényi Ferencnek a Petőfi Sándor élete és költészete az, amely minden tekintetben mérvadónak tekinthető.
Nagyon köszönjük ezt a széleskörű összefoglalót, köszönjük a verset, és hát köszönjük, hogy segítségeddel ismét bepillanthattunk ebbe a világba, Petőfi életébe, ami egy csoda, és nagyon csodálatos, hogy már a 200. évforduló kapcsán vélhetőleg sokat hallhatunk majd erről a csodálatos és a szabadságot mindenek fölé helyező lélekről, emberről. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Hallgatóinknak még egyszer Berényi Anna Petőfi című életrajzi művét ajánlotta, és ezen keresztül nagyon sok minden mást is. Dr. Téglás Péter, köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.